Már is itt vagyunk, folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Balla Klaudia, zenész, énekes, dalszerző, és pszichiáter, ezt is hozzá kell tennem, az előző kiköszönésnél elfelejtettem mondani, mert hogy egyébként te párhuzamosan végezted az egyetemet, egyébként nem is itthon, hanem Svájcba, az egészet Svájcba?
Az egyetemet túlnyomó részt itt végeztem, csak egy évet töltöttem Lausanne-ban az ottani egyetem egy Erasmus program keretében. Én a szakképzésemet, hát, tehát ugye a diploma utáni történéseket folytattam Svájcban, mivel annyira
hát
megtetsz. Igen, pont emiatt, mert azért mentem vissza Svájcba az Erasmus után, mert nagyon megtetszett ott az egész millió, meg a képzés, hogy ott szerettem volna ezt megcsinálni.
És egyébként most már, hogy kész vagy vele, ott is maradsz?
Még nem döntöttem, mert én igazából egyelőre úgy látom, hogy egy ilyen több laki, két laki életet szeretnék majd élni.
Na, akkor beszéltünk a zenész létnek a kezdeteiről, meg arról, hogy ebben mi az, ami számodra olyan vonzó. Most egy kicsit beszélünk az orvosi pályáról. Ugye azt mondtad, hogy otthonról te azért ebbe az irányba kaptál ajánlást, tehát azért szüleid azt mondták, hogy jó lenne, hogyha ebbe az irányba is néznél egy kicsit, te pedig megtetted ezt. Az egy fontos kérdés szerintem, hogy miért a pszichiátria vonzott? Tehát mi volt az, ami miatt azt gondoltad, hogy ez a terület a legalkalmasabb neked?
Mondhatnám azt, hogy azért, mert mindig is én érdekelt az emberi lélek, ami tény, de ennél sokkal prózaibb okok vezettek oda. Én eleinte manuális területen szerettem volna dolgozni, és ott is dolgoztam, tehát sebészet, ortopédián kezdtem, és az volt a célom, hogy kézsebészet, kézsebész legyek, de hamar realizáltam, hogy ez egy nagyon kompetitív terület, és nagyon hosszú órákat igényel, és igazából mellette szinte lehetetlen lett volna zenélni. És végül, mikor elérkezett egy ilyen kritikus, nem is, elérkezett egy lehetőség, hogy egy fölvettek volna egy az igazi szakképzésre, akkor én írtam, meggondoltam magam, hogy nem szeretném feladni ezt a részét az életemnek, tehát a magánéletet és a művészeteket és minden mi egymást is, mivel egy műtéti szakma az akár 10-15 évet is igénybe tud venni, amíg az ember teljesíti a kiírt műtéti számokat, amiből nagyon sok van, amihez nem feltétlenül jut oda, hogyha nem fiú, meg nem erős, meg tehát főleg akkor, tehát amikor még én voltam, akkor nagyon-nagyon sok fiú volt az ortopédiában, erős fiatal férfiak.
És ezzel azt értjük, hogy a testi erő az mondjuk egy-egy bármilyen kiugrott, kificamodott akárminek a helyretételéhez volt fontos, vagy miért volt fontos az erő, miért hangsúlyoztad ezt? Mert én mondjuk ezt tudom elképzelni maximum, hogy itt ez mennyiben számít.
Nyilván nem kizáró tényező, nyilván egy női sebész, női ortopédus, traumatológus is helyre tud tenni egy olyan törést, vagy akár be tud tenni egy csípőprotézis, de én mégis csak úgy éreztem, hogy egy előnyt.
Mondjuk hozzáteszem, hogy te aztán elég csöp vagy.
Igen, én kb. 150 centi vagyok, 40 kiló, tehát én nem majd legerősebb hölgyek közé tartozom, tehát én ilyen szempontból tényleg fizikailag helyzeti hátránnyal vettem részeben, és amikor már, és tényleg fájt a hátam, nem éreztem jól magam, nem bírtam tartani a lábakat, mert ugye éveken át ugye asszisztálni kell ezeken a műtétekre, hogy kampúzol, tartod a lábat, és nagyon rossz volt már, nagyon kellemetlen volt, és voltam, hogy jó, ezt én nem bírom tovább éveken át csinálni, öröki hátrányba leszek a fiúkkal szemben, akik erősek. Volt is olyan élményt teszem azt műtőben, hogy egy jó felépítésű férfi sebésszel dolgoztam, és ketten nem tudtunk helyre tenni egy sípcsont törés, be kellett hívni a hasonló jó felépítésű férfi kollégát, és úgy tudták betenni, helyre rakni a törés, és akkor bennem ez így kicsit realizálódott, hogy te jó ég, teszem az hajnali 4-kor, egymagam vagyok a műtőben, mondjuk nincs férfi műtős mellettem, vagy senki, akkor mit fogok csinálni. Tehát nyilván lehet, hogy ezt meg lehetett volna kerülni, mert nyilván ugye fejlődik a technológia, mert minden meg lehet oldani, csak azért mégis csak egy ilyen félszel nem szerettem volna együtt lenni, és tényleg nagyon-nagyon fárasztó volt ez fizikailag, és akkor volt egy ilyen tanástalan periódus, de úgy éreztem, hogy amit tök más szeretnék csinálni, és ennek a tök más, hogy a altatott betegnek, hogy nem beszélünk vele, hiszen a műtőben vagyok, ott teljes ellentéte volt az, hogy beszélgetünk a beteggel, és így jött a pszichiátria.
Hát igen, igen. Hogyha arra vágytál, hogy a teljes ellentéte, akkor teljes ellentéte. Nem gondoltam, hogy ennek a hosszú sztorinak ez a vége, hogy és akkor jött a pszichiátria. Oké, de azért azzal abban elmélyedtél, hogy ott mi minden vár rád?
Szerintem csak először úgy voltam, hogy megpróbálom, megnézem, mi ez, bajom nem lett belőle, és úgy ott maradtam. Úgy voltam vele, hogy össze nem lehetett hasonlítani a leterheltséget, az órákat, fizikailag. Én úgy éreztem, hogy elmentem vakációra, a pszichiátriára, és így vigyorogva mentem, így is lehet élni, így is lehet dolgozni, tehát hogy nyilván egy más, egy pillanatig se azt mondom, hogy könnyű pszichiáternek lenni. Tök más
teljesen más
fáradtságból, tök más élmények voltak. Szerintem azért, mert nekem valószínűleg testhez állóbb volt. Hogy amit ugye, ami jobban nekünk való, amit itt jobban élvezünk, abban kevésbé fáradunk el, és kevésbé úgymond szenvedünk tőle.
Hát hogy nem.
Tehát valószínűleg ezért volt nekem úgymond egy kicsit ez a vakáció élményem, mert valószínűleg inkább ez volt az én utam.
És mivel találkoztál itt a kezdetek kezdetén, tehát amit te képzeltél a pszichiátriáról, hogy az emberekkel beszélgetünk, találkozunk, megismerjük a nehézségeiket, abba próbálunk segíteni, ahhoz képest mi volt, ami téged várt?
Még akkor is gerontopszichiátrián kezdtem, ugye azért is, mert ugye beszéltünk róla, hogy az elmúlt 2 évet gerontopszichiátrián töltöttem.
Mi beszéltünk róla adáson kívül, ezt a hallgatók nem hallották, úgyhogy ezt akkor mondd el.
Tehát, hogy ugye én ott kezdtem, de hogy azért is, mert hogy mi várt engem a gerontopszichiátria, ami abban a szempontból kicsit eltér a klasszikus, laikusok által ismert pszichiátriától, hogy nem csak a pszichiátriai, standard pszichiátriai kórképeket láthatjuk, mint mondjuk a depresszió, skizofrénia, vagy skizoaffektív problémák, vagy
különböző
függőség, de ezek minden alapcsaládok, hanem itt ugye már megjelenik a korral a demenciák, tehát a demens betegek, és ez egy teljesen más világ, és hiszen ezek a betegek lehet, hogy nekik semmi kor előzményük nem volt, és az nekik az első találkozásuk, akár 75-80 évesen a pszichiátriával, hogy úgymond megjelenik egy Alzheimernek az első tünetei, vagy bármilyen más jellegű demenciának a tünetei, és az egész megközelítésében is szerintem egy nagyon speciális, ez egy ilyen össze van házasítva a geriátria és a pszichiátria. Tehát ez nagyon specifikus, speciális, és szerintem ez jól is jött nekem, hogy itt kezdtem, mert egy picikét egy átmenet is volt a szomatikus, a testi orvoslás és a full pszichiátria között. Tehát pont volt egy évem úgymond belerázódni, amikor még kicsikét még ilyen kocka voltam, meg ilyen protokollokba gondolkodtam, az még valamilyen szinten jól is tudott működni, és úgymond lassan megszoktam úgymond a kontaktust a betegekkel, hogy beszélünk velük. És hát ugye egy demens beteggel nem mindig lehet beszélni. Tehát itt pont az volt, hogy még nem is feltétlenül voltak ilyen nagy, hosszú, több órás konzultációk, hiszen nem volt miről beszélni. Nem tudott már mondjuk az adott ember már nagyon beszélni velünk, de mondjuk ő miért lehetett mondjuk nálunk az ember, tesz azt, mert nem tudott aludni, vagy magatartás zavarai voltak, vagy már otthon veszélyeztette saját magát, vagy környezetét, és ezáltal hozzánk került, hogy úgymond ő stabilizálódjon, és úgymond elkerülhessen egy idősek otthonába. Tehát ezek már egy nagyon ilyen másfajta világ, és itt főleg a családokkal dolgozunk ugye nagyon sokat, akik ugye és mondjam, hát ez az egész családot tudja érinteni egy ilyen problémakör, és utána jött az, hogy mivel a képzésben kötelező természetesen mondjam, felnőtt pszichiátrián is dolgozni, utána mentem át egy év után a felnőtt pszichiátriai osztályra, és ugye folytattam a további előírt kurzust.
És az milyen hatással volt? Mert akkor valamiért ugye belőled nagyobb részvétet, vagy nagyobb segíteni akarást váltanak ki a demens betegek, de attól még megtapasztaltad meg, ahogy te is mondtad, meg kellett tapasztalni a felnőtt pszichiátriát.
Természetesen több évig csak 65 év alatti betegek, tehát 18 és 65 év közötti betegekkel dolgoztam. 18 év alatt ez már megint egy másik szubspecialitás, a pedopszichiátria, gyermekpszichiátria, abból én nem, pár kurzuson kívül nem tanultam, nem voltak gyermekbetegeim.
Nem is akartad?
Fel sem merült, tehát nem, mivel nem, mert az egy teljesen más szakképzés, az úgy nem gondoltam rá. De ahogyan korábban említetted, valamiért nekem jobban testhez álló volt ez a közeg, ez az idősebb populációval történő foglalkozás. De érthető módon szerintem nagyon sokan úgymond a saját szüleiket, vagy nagyszüleiket látják ezekben a betegekben, és ezért egy másfajta úgymond kötődés, meg viszonyulás tud kialakulni.
És anélkül, hogy most belemennék, meg nem akarok én pszichiátriáról beszélgetni, hiszen azért vagy itt, mert éppenséggel jelenik meg egy albumod, amit Magyarországon, magyarországi művészekkel csináltál, de azt, és ha már Svájcról beszélünk, tehát Svájcban dolgoztál így, ezekben az egyébként szomorú betegségekben, mint a demencia is annak az ezerféle fajtája, amit, ahogy te is mondtál, családot is érinti. Van hatható segítség? Van olyan módszer, technika, orvosság, akár kifejlesztőben, ami ad arra reményt, hogy ez picit elnyújtható, elhúzható?
Nagyon sok kutatás folyik, de ugye visszafordítani még nem tudjuk egyik betegséget se. Lassítani lehet különböző kezelésekkel, gyógyítani. Tehát visszafordítani, gyógyítani még nem
tehát
tudunk.
Tehát minden, de... ami idegsejt elhalással kapcsolatos, azt tulajdonképpen, mivel nem tudják az okát, megfordítani se tudják.
Nem. De lassítani már lehet, erre már vannak lehetőségek. De nagyon bizakodóak vagyunk, hogy hamarosan érkeznek majd tényleg olyan. Nagyon sok kutatás van tényleg, és ez szerintem egy népegészségtani, társadalmi probléma is, hogy az elöregedő világban, hogy minél hamarabb megoldást találjunk, hiszen ez nagyon komoly problémát tud jelenteni, hogyha ez nem történik meg.
Igen, én nem fogok tudni most pontos dátumot mondani, de én nemrégiben beszéltem egy olyan kutatóorvossal, akinek ez a területe, és egy ilyen kutatócsoportot vezet, és ő azt mondta, hogy valóban, ha erre nem lesz megoldás, akkor nem tudom, nagyon rövid időn belül tulajdonképpen nagyon sok 60 fölötti ember fog ilyenfajta gondoskodásra szorulni, mert egész egyszerűen ez nem az idősödés része, a normál része az idegsejtelhalás, hanem ezt még nem tudni pontosan, hogy mitől, viszont ez csomóféle fajta betegséget, állapotot hoz magával, és igen, nagyon-nagyon meg fogja terhelni a szociális hálót mindenhol.
Igen, pontosan, csak ezt tudom mondani.
Tehát ezért aztán nagyon sürgető, ugye, hogy ezen a területen érkezzen valami megoldás. Te megoldásod a zene, az most, akkor most ugrunk át erről az egyébként nehéz részről, de neked ez a választott szakmát, tehát gondolom, hogy ez így párhuzamosan megy majd, vagy előbb-utóbb teljesen át akarsz a zenére nyergelni, vagy maradt benned annyi elköteleződés itt a sok év után, meg mestervizsga, meg minden után, hogy ebbe maradj majd?
Természetesen nem fogom elvágni a szálakat, és ugye, hogy megtarthassam a szakvizsgámat, továbbiakban is részt kell majd vennem szakképzésen, tehát hogy
lesz ilyen részed.
Konferenciákon, kurzusokon, és nyilván emellett cél, hogy fenntartsak egy minimális gyógyító tevékenységet, de szeretném most inkább a hangsúlyt, a fókuszt a zenére helyezni.
Na és akkor ebben most, ebben a fókuszátállásban hol tartunk? Annyit említettem, hogy most jelenik meg az 5. albumod?
Igen, igen, Winter Tale, tehát téli történet címmel jelenik meg egy ilyen classical crossover, tehát ilyen komoly zene és a könnyű zene között ilyen mesdjén táncoló, klasszikusabb hangzású, téli, atipikus karácsonyi anyag, amit Bojki Andrással készítettem, ő ugye ennek az anyagnak társszerzője, tehát a kórus műveket ő írta benne, illetve ő is hangszerelte a legtöbb dalt, két dal kivételével, Bojki Andrásról beszéltünk, másikat őt Molnár Gábor hangszerelte, és ez egy minimális hangszerelésű hangzású anyag, hárfa van benne, Alexander Boldachev hárfa, virtuóz játszik rajta, van rajta bőgő, cselló, és ugye még Miklós Erika is egy pár sor erejéig eljött énekelni, ami számomra egy nagyon nagy, nagyon megtisztelő volt, és nagyon hálás vagyok, hogy szánt időt, és méltónak tartotta az én kis projektemet, hogy ezen részt vegyen.
Van olyan dal, ami klippes formában is elérhető, ugye?
Igen, már kettő. Tehát én már 2020-ban megjelentettem egy dalt erről a lemezről, Sonja Grimmel, svájci énekesnővel, aki gyermekeknek készített lemezeket és műsorokat. Vele készítettem egy ilyen duettet, Likely, Si vous saviez címmel, ez egy angol-francia duett, mivel az énekesnő művésznőnek ugye francia az anyanyelve, és nemrégiben jelent meg a Drive című dal, itt már szólóban énekelek. Ezt ennek a videóját Sándor Júlia rendezte, és ő Franciaországban, Párizsban tevékenykedik, és ott is forgattuk ezt az anyagot.
Mennyire tartott fontosnak most így a 2020-as években a videóklip készítést?
Szerintem még mindig jobban.
Fontos.
Jobban figyelnek egy dalra, ha van hozzá vizuális tartalom, de
hát ez valószínűleg egyre jobban, nem?
Inkább úgy érzem, hogy kezd abban a szempontból átváltozni a rendszer, hogy most már nem feltétlenül ilyen teljes dalos, 3,5 perces videóklippeket, főleg a fiatalok nem azt fogyasztják, hanem ugye most már ezeken a különböző felületeken inkább ilyen rövidebb videókat, és azt is inkább így omlat, tehát úgy ömlesztve, tehát ilyen dömping szinten várja most már a közönség, és nem feltétlenül az annyira kidolgozott, kifinomult, nagy, magas költségvetésű megoldások ra van igény, hanem hogy minél több könnyen fogyasztható, gyorsan elkészült tartalmat láthassanak az emberek ezeken a felületeken, különböző 15-30 másodperc, 1 perces időintervallumokban, ami azért is kihívás, főleg számomra, aki egy kicsit régi, mondjuk is mondjam, régi vágásúbb, tradicionálisabb ember, hogy akkor eleve már az, hogy 3,5 perces dolgokat írunk, néha már az is egy kompromisszum, mivel szeretnék néha hosszabbakat, és hogy akkor ezt hova rövidítsük tovább, illetve hogy akkor jó, lehet, hogy a szociális médiára egy 1 perces anyag kellene, de akkor most forgassuk egy videót a verzéről, vagy a refrénről, vagy akkor nekem ez még egy kicsit új, de most akkor írjak inkább egy 1 perces dalt, mert olyan is van, aki 1 perces dalt írt már, hogy tehát egy picit úgy érzem, hogy mintha maga a cél kezdené el szolgálni az eszközt, tehát egy picit megfordulnának a szerepek, és még ez még ki kellene neki kristályosodni, hogy akkor hogyan is lesz. Én nagyon örülnék, hogyha megmaradhatna legalább 3 percben a dalok hosszúsága, mert nem is tudom, hogy tudnák az emberek befogadni ezeket a régi idők zenéitől több perc lehetett egy dal, de még az is nekem nagyon-nagyon tetszett, ugye még Taylor Swift ugye újra vette az All Too Well-t, és a 10 perces verzióját kiengedte, és még a Billboard listákon jól tudott ez szerepelni, tehát még van remény, tehát, és ugye ő forgatott hozzá egy kis filmet. Tehát szerintem minden működhet, csak meg kell találni a megfelelő tálalási módot, meg a közönséget.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem már Balla Klaudia, zenész, énekes, dalszerző, egyébként pszichiáterrel. Hírek után még visszajövünk egy rövid időre, maradjatok ti is.